Ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Hamar rájöttem, hogy kell keresnem valamit, amiben jó vagyok, vagy amiben sikerélményem van, és ez a Diákszínjátszó csapat volt, és ott szerintem már nagyon hamar, pár hét után rájöttem, hogy én ezt akarom csinálni életem végéig. Nem gondolom, hogy a szerep egy idegen lény, valami, amiben be meg ki kell lépni, hanem egyszerűen csak magamban erősítek föl valamit, és ezt már egyre gyorsabban meg tudom tenni. Azt hiszem, a komfortzónán kívüli állapot valami olyannak a vállalása, ami nem egy megszokott dolog. Nem tudom rá azt mondani, ó, hát ezt tudom, vagy ó, hát ebben annyi tapasztalatom van. Ez engem mindig inspirál.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. 2011-ben diplomázott Kolozsváron, azóta is erdélyi, magyar és román színházi produkciókban játszik, mindemellett filmeket forgat és tanít, legutóbb a Magasságok és mélységek című életrajzi filmben vált a közönség kedvencévé, de a Váróterem projekt és a Reaktor független színházi társulatok előadásaiban is gyakorta láthatjuk őt. A mai Ezer egy ötletben Pál Emőke színművésszel beszélgetünk. Szia, köszöntelek!
Szia, köszi a meghívást!
25 éves a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, és ennek apropóján megjelent egy cikk. Olyan a színházhoz kötődő embereket kérdeztek, akikre valamilyen módon hatással volt a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, és te is közöttük szerepeltél, mégpedig azért, mert már 9-es korod óta promováltad a jegyeket, részt vettél a színháznak a népszerűsítésében, és ebben a beszélgetésben azt mondtad, hogy szívügyed volt az, hogy a színházba járjanak az emberek. Mivel fogott meg téged a színház, vagy mi volt az, amiért úgy gondoltad, hogy te 9-esként nem szórakozol, és az osztálytársaiddal az egyik sarokban nevetgész, hanem inkább ezzel foglalkozol?
9-es koromban például egyáltalán nem értettem, hogy az emberek miért járnak kocsmába, miért isznak, miért cigiznek, mik ezek a tevékenységek, mi örömüket lelik ebben. Akkor egy bentlakásban laktam, és tagja voltam a Vitézlelkek diákszínjátszó csapatnak, és ugye én gyergyuremetei származású vagyok, és udvarhelyen végeztem a középiskolát, tehát bentlakásban laktam, 14 éves koromban szakadtam el, úgymond a családtól, és nagyon honvágyam volt, nagyon hiányzott anyukám, a szobám, minden, és emiatt nagyon szenvedtem, illetve az iskolában sem teljesítettem úgy, mint otthon. Tehát nyilván egy erősebb iskola volt, nagyobb volt a konkurencia, nem voltam már első tanuló. És ez nekem akkor, lévén, hogy elég ilyen versengő típus voltam, nagyon fájt, de hamar rájöttem, hogy kell keresnem valamit, amiben jó vagyok, vagy amiben sikerélményem van, és ez a Diákszínjátszó csapat volt, és ott szerintem már nagyon hamar, pár hét után rájöttem, hogy én ezt akarom csinálni életem végéig, és akkor igazából az a vágy, cél, hogy én színész leszek, valamikor vezetett oda, hogy akkor elkezdtem követni a színháznak az előadásait. Egy ilyen nagyon aktív diák voltam, mindenben részt vettem, ami iskolán kívül belül, órákon kívüli tevékenység volt, és akkor valahogy én kerültem ide. Ez az osztályokba bekopogok, és promoválom, vagy eladom az iskolaújságot, vagy hirdetem a színháznak a bérleteit, meg tehát egy ilyen állandóan kopogtam be minden osztályba, és zavartam meg az órákat, és hirdettem, amit éppen hirdetni akartam. Szóval egy ilyen nagyon aktív voltam, és valahogy nem vonzott a szórakozás. Lévén ugye, hogy bent lakásban is laktam, ott szigorú szabályok voltak, ott kellett lenni este 10-kor, vagy el kellett kérezni akár színházba is, ha 10 után értél este haza. Szóval ott volt egy ilyen szigorú keret, amiben léteztem, de attól függetlenül a délutánjaimat mindig valamilyen kör, tánc, színjátszókör, versmondó versenyek, stb. Töltötte ki.
Azt mondtad ugyanebben a beszélgetésben, hogy már az elején azt figyelted a színházi előadásokban, hogy milyen a színészeknek a jelenléte, hogy hogyan dolgoznak a tekintetükkel, és mi volt ezeknek az előadásoknak a tapasztalata, vagy mi volt a titok, ami tetszett neked egyik-másik színész jelenlétben, vagy mi volt az, ami megragadott téged?
azt hiszem, hogy a színpadi jelenlét az egy sokkal felfokozottabb, erősebb, intenzívebb, összeszedettebb jelenlét, mint a hétköznapi jelenlétünk, sajnos, azt hiszem. És ez vonzott, vagy ez érdekelt, hogy ezt hogy csinálják, mert azt éreztem, hogy akik ilyen összeszedettek és erős jelenlétűek voltak, ők voltak számomra akkor a jó színészek, és az is érdekes, hogy inkább a nőket figyeltem, a női színésznőket, hogy ők hogy dolgoznak, és éreztem, hogy itt van egy titok e mögött, és ugye akkoriban már lassan kezdtem én is játszani, nézők előtt játszani ilyen-olyan diákszínjátszós előadásokban, és akkor próbáltam valahogy a magam módján ezt keresni, megragadni, de azt hiszem, hogy akkor még maga a fogalom, hogy ezt egy ilyen jelenlétnek hívják, nem tudhattam, de volt valami erő, valami erős kisugárzás ezekben az alakításokban, azt hiszem azért is maradtak meg nekem.
És ez szerepfüggő? Tehát, hogy így azután, hogy már elkezdtél játszani, azután így voltak olyan szerepek, amikkel könnyebben meg lehet fogni a jelenlétet, és voltak olyan szerepek, amikre jobban rá kell dolgozni, vagy pedig maga a jelenlét a szereptől független?
Azt hiszem szereptől független, de mondjuk, hogyha most akarok egy példát mondani, az alkésztész esetében pont erre építettem, hogy ő nincs jelen, hanem mindig valahol máshol van, látomásai vannak, stb. És akkor azzal játszottam, hogy ezeket a képeket én úgy hívom, hogy tényleg poénból így hívom, hogy a dementorok, akik így jönnek és akarják elvinni alkésztészt, ezeket így megjelenítsem a képzeletemben, és azt érzem, hogy ez ad egy ilyen erős, igazából nem látom magam kívülről, nem tudom, de belülről mindenképp egy ilyen erős fókuszt ad nekem színészként az, hogy mindig nagyon konkrét, hogy mit lát, mit képzel el. De azt hiszem szereptől független, talán film esetében sokkal kevesebb erőfeszítéssel és intenzitással próbálom ezt megragadni. Tehát, hogy azt az erőfeszítést, ami ahhoz szükséges, hogy kisugározd messzire, a leghátsó sorba, a legszélső sorba az energiát, a hangot, a gesztust, azt az erőfeszítést nem teszem bele a film színészi munkába, mert ha véletlenül beleteszem, akkor az a hamissá, szerintem hamissá teszi a játékot.
Még egy kérdés erejéig maradnék a Székelyudvarhelyen és a Tomcsa Sándor Színháznál. Ugyanebben a beszélgetésben, ugyanebben az interjúban mondtad azt, hogy már fiatalként figyelted a különböző szerepeket, és azzal játszottál magadban, hogy vajon te ezt meg tudnád-e jeleníteni, vagy hogy te hogyan nyúlnál az adott szerephez, és volt olyan, van olyan, ami megmaradt egy szerep, egy darab, amit azt mondod, hogy de ezt valamikor el szeretném játszani, mert akkor 9-es, 10-es diákként annyira szerettem volna, vagy annyira láttam magam benne.
Azt hiszem, ilyen előadás volt az Elektra, ahol ilyen nagyon, úgy emlékszem, hogy ilyen nagyon erős hangulatok, atmoszférák voltak, színpadi képek, nagyon tetszett Jakab Orsinak az alakítása, és utólag tudom ezt így összerakni, tehát, hogy egy ilyen típusú előadásban éreztem, hogy szívesen játszanék, ami lényegében lefordítva egy görög tragédia, amire aztán végül is sor került az Alkésztész révén, hogy játszhattam egy ilyen produkcióban, amiben a szereplők egy igencsak szélsőséges állapotokban vannak.
Igen, hogyha már említetted az Alkésztiszt, egy olyan előadást látunk, amelyben tulajdonképpen a párkapcsolati erőszak is jelen van, a női kiszolgáltatottság, és én azt éreztem folyamatosan az előadás közben, hogy bár morálisan, érzelmileg is egy nagyon megterhelő téma lehet, de fizikailag is nagyon-nagyon igénybe vesz. Hogyan alakult ennek a próba folyamata? A Váróterem projekttel játszátok a Ziz térben ezt az előadást. Hogyan nyúltatok hozzá ehhez a darabhoz? Mert hogy azért a független színházi társulatokról szerintem tudni kell azt, hogy kevésbé van jelen a rendezői hierarchia, inkább van az, hogy közösségileg dolgoztok át egy-egy témát, még akkor is, hogyha van annak egy rendezője, aki összefogja.
Illetve az is kevésbé jellemző a független társulatokra, hogy egy klasszikus darabhoz nyúljunk, ugyanis a az AFECENE, a román kulturális alap, ahová pályázunk, ott egy föltétel, hogy az eladás szövege, szerkezete, anyaga a munkafolyamat során alakuljon, íródjon. Így mi is az Alkisztiszt elég sokat gyúrtuk, változtattuk a szöveget is, de felmerült a csapatban, a társulatban, a színészekben az az igény, hogy csináljunk már egy klasszikus darabot, egy olyat, ahol jól meg vannak írva a karakterek, jó a szerkezet, a dramaturgiai szerkezet, és egyszerűen csak egy ilyen kihívásra vágytunk mindannyian, de ez már így évek óta, talán még a járvány előtt is beszéltünk erről, és akkor végre megvalósult ez az álmunk. Nem konvencionálisan fogtunk neki, tehát nem feltétlenül olvasó próbákkal. Bár igen, olvastuk a szöveget, elemeztük, de utána követte ezt egy 3 hetes, 1 hónapos folyamat, amikor is csak improvizáltunk, és ott minden volt. Tehát Alkisztisz egy adott ponton úgy ragadtam meg, hogy beteg, halálos beteg, és ilyen nagyon teatrálisan elrajzoltan szenved, és üvölt, és ordít a fájdalomtól. Akkor volt olyan, hogy ezt a betegséget, ezt így fizikailag próbáltam megragadni. Szóval elég sok kört futottunk, kerestük, kutattuk, hogy milyen irányba menjünk, és aztán végül egy igen, ahhoz képest egy kevésbé, talán kevésbé elrajzolt irányba indultunk el, és végül is a Kisztisznek ez a fizikai betegsége átalakult ilyen mentális, hát nem mondhatom, hogy zavar rá, de mindenképpen egy halálfélelemmé akár, vagy halál vágy és félelem kettősévé.
És miért pont az Alkisztisz mellett döntöttetek? Mert hogyha jól értem, akkor maga a vágy az volt, hogy egy olyan darabot adjatok elő, egy olyan darabot dolgozzatok át, aminek így azért van egy, a színházi világban egy múltja.
Igen, az Alkisztisznek is van, azt hiszem Szentgyörgyön és Marosvásárhelyen is csináltak Alkisztiszt. Igazából a rendezőnk, Viski Andrej kért tőlünk javaslatokat, tehát mindannyian olvastunk görög tragédiákat. Senki nem javasolta az Alkisztiszt. Andriska javasolta az Alkisztiszt, és végül emellett döntöttünk. Meggyőzött bennünket, hogy döntsünk emellett.
Akkor érvényesült. Ez esetben érvényesült a rendezői
akarat.
Tehát, hogy arról meséltél, hogy hogyan állt össze, vagy hogy hogyan alakult folyamatosan, lehet-e pontot tenni egy ilyen alkotói folyamatra? Lehet-e azt mondani, hogy kész van? Főleg azért, mert hogy ahogy így hallgatlak téged, az az elképzelésem, hogy akár minden egyes próbán bejöhet egy új ötlet, és minden egyes próbán tere van esetleg egy új ötletnek, amit bele lehet építeni.
Persze, sőt, én igyekszem is ezeket a látomásokat mindig cserélni, új impulzusokat adni magamnak, új dolgokat felfedezni. Ugye most az októberi előadás előtt volt egy 2 hetes munkafolyamat, amikor is Varga Hunort és Veres Oska kolléganőnket váltotta egy másik szereposztás, egy új szereposztás, Sárosi Áron és Erdélyi Emese, és akkor ott átnéztünk, újra néztünk pár jelenetet, Andris mondta, hogy hát számára ez már egy ideje nem működik, gyertek, nézzük meg, szerkesszük újra, szóval állandóan változik. Akkor lesz pont, ha már nem játsszuk.
Az Alkisztisszel szemben nemrég a Reaktor és a Váróterem projekt közösen hoztátok létre az Aranyórán túl című előadást, ahol azért egyáltalán nem lehettek megírva előre a szerepek. Annak ellenére, hogy ez is egy olyan darab, amit megírtatok, de hogyha jól értettem, és hogyha jól látom, akkor nagyon sokat töltekezett az egyik-másik szerep, abból, hogy éppen kik játszották ezeket a szerepeket. És egy olyan előadásról van szó, ilyen interetnikus előadásról, ahol a román és a magyar felet is megismerjük. Hogyan alakultak ki azok a szereplők, akiket látunk, a székelyföldi fiú, aki nagyon tiszteli a saját hagyományait, a szüleinek a hagyományait, fullad meg tulajdonképpen Kolozsváron, a székelyföldi lány, aki valahol otthon is érezné magát a román társadalomban, de valahol ő mindig a a magyar lány marad, de a másik oldalon ott van az ikonok között felnőtt gyerek, aki aztán Kolozsváron hogyan válik nővé, vagy a másik, akit folyamatosan azzal rémizgettek gyerekként, hogy már pedig Székelyudvarhelyen ez is ez történhet a románok, stb. Stb. Tehát, hogy több karaktert látunk, úgymond egyik és másik közegből is. Hogyan alakultak ki ezek a karakterek?
Ez úgy történt, hogy a szerző bukaresti, Bukarestben is él, azt hiszem sosem élt hosszabb ideig Erdélyben, tehát ő nem tapasztalta a saját bőrén ezt az interetnikus felállást, és ezért tartott egy hosszabb workshopot, castingot, ahol többen voltunk, nem csak ez a 6 színész, hanem több színész is volt, és lényegében beszélgettünk, ahol is ő történeteket gyűjtött tőlünk, tehát ezek közül jó néhány a saját történetünk. Nem minden esetben tudjuk visszafejteni, hogy ki is mondta, kinek is a története. Pont Csepei Zsolt kollégám kérdezte valamelyik nap tőlem, hogy te, ez a csíksomlyói szál, ezt ki mondta? Kinek a sztoria? És ugyanakkor azt hiszem, hogy végzett egy kutatói munkát, de valahol nem volt szándéka, vagy feltétlenül célja, hogy egy nagyon hiteles, objektív lenyomatot adjon erről az interetnikus helyzetről, sokkal inkább egy személyesebb, szubjektívebb megközelítést alkalmazott, így felhasználva a mi személyes történeteinket, amiket végül dramatizált, vagy változtatott ezen, vagy kiegészített, teljes kreatív szabadságot élvezett lényegében az anyag fölött. Tehát lényegében miután volt ez a hosszú 4-5 napos casting workshop, utána ő elvonult, és akkor jelentkezett ezzel a szöveggel. Nyilván nagyon sok sztereotípiát alkalmaz, használ tudatosan. Voltak olyan dolgok, amik például az én szereplőm szájába vannak adva, és valóban több történetet felhasznált tőlem, amikor az én szerepemet írtam meg, vagy az én monológiaimat, szövegeimet írtam meg. De például az a szál, hogy én nem szeretnék román előadásokban magyart játszani, az nem igaz. Szóval ezzel egy kicsit bajban voltam, hogy ezzel mit kezdjek. Oké, hogy nem Emőkének hívják a szereplőmet, hanem Gyöngyinek, és ez a konvenció úgymond meg kellene engem védjen, de onnantól kezdve nagyon tudom, hogy a monológokban több saját sztorim van. Valamiért feltételezem, hogy ez így kiderül, például a nyelvvel való viszonyom, vagy hogy mennyire nehezen tanultam meg, vagy tanultam egyáltalán románul. Ezért azt gondoltam, hogy akkor úgy kitettebb vagyok, vagy hogy így kitett, főként, hogy nem minden valós és igaz, tehát vannak fikcionális részek is. De végül megbékéltem, és azt mondtam, ez Gyöngyi, ez nem én vagyok, ez Gyöngyi, ez nem én vagyok, és így végül rendben volt.
És mennyire volt nehéz szembenézni a magyarságotokkal, vagy így a magyarságunkkal egy bukaresti alkotónak a szemüvegén keresztül, mert hogy ő dolgozott azokból a történetekből, amiket ti megosztottatok, de aztán végül csak ő szűrte át, és csak az ő látásmódját kapjuk vissza valamilyen módon.
Én érzem az anyagon, hogy egy olyas valaki írta, aki nem annyira ismeri, nem annyira bőrén tapasztalja ezeket a dolgokat. Tehát van egy ilyen a kívülállónak a perspektívája, amit el kell fogadnunk, ami akár izgalmas is lehet. Hát ezt így be kellett vállalni onnantól kezdve, hogy ő lett megkérve, és bevállalódott ez a külső perspektíva lényegében.
Te olyan színész vagy, aki vállalja azt, hogy kiejtéssel vagy sem, de játszik román előadásokban, és román filmekben is kaptál szerepeket. Tehát, hogy van egy aktív kapcsolatod a román közösséggel, nem az van, hogy csak a boltban kell megszólalnod, és amúgy magyar közösségekben élsz, mint ahogy nagyon sokan vagyunk ezzel így. És ilyen megközelítésben milyen volt a román fejének a problémáit vizsgálni? Én folyamatosan azt vártam az Aranyórán túl című előadást nézve, hogy na most megértem, hogy miért olyanok ők, amilyenek. És milyen volt ez a fajta szembesülés, vagy ez a fajta megismerés?
Ez nekem egy nagyon fontos téma, ez a kisebbségiként élek itt ebben az országban. Néha fölteszem ezt a kérdést, hogy miért nem tudtam egy olyan országba születni, ahol többségi vagyok. Ezért ez már a sokadik előadás lényegében, amit erre a témára csinálok. Egyszer csináltam egy egyéni előadást, amit én írtam, én rendeztem, és a román nyelvvel való viszonyomról szólt. Utána Marosvásárhelyen csináltuk a Double Bind című előadást, ahol a marosvásárhelyi román-magyar viszonyról volt szó. Csináltam egy kis játékfilmet, amiben egy saját történetemet forgattuk le, ez a bukaresti történet, amikor lementem Bukarestbe, és a taxisofőr addig, amíg azt gondolta, hogy magyarországi magyar vagyok, kedves volt velem, amint kiderült, hogy romániai magyar vagyok, már ellenségessé vált. Ebből készült egy kis játékfilm is, amit most felhasználtunk ebben az előadásban is. Szóval már nincs anyagom, nincs új anyagom erre a témára. Viszont amikor a Double Bindot csináltuk, lényegében az volt először, amikor egy ilyen közösségben egy román, egy magyar rendezővel, Alina Nelegával és Kincses Rékával dolgoztunk, és voltak ott ilyen pszichoterápiás, vagy ilyen alternatívabb módszerek is, és arra emlékszem, hogy ott volt egy 10 napos workshop, ahol így konkrét lelki fájdalmat éreztem, és azt érzem, hogy az a munkafolyamat volt, ami segített ezt a traumáimat, vagy a románoktól való félelmemet feloldania. Tehát ott volt egy ilyen erős találkozásom ezzel a témával. Így már ez a kolozsvári előadás, azt érzem, hogy lévén itt kisebb százalékban élünk magyarok, nem akkora tétel rendelkező téma, mint akár Marosvásárhelyen ugyanez. Tehát ott, ha lemész Marosvásárhelyre, érzed, ott benne van a levegőbe, ott beszélnek erről, ott ütköznek akár, de itt Kolozsváron úgy érzem, hogy talán nem annyira hétköznapokban is jelenlévő téma, nem tudom. De a lényeg az, amit akarok mondani ezzel, hogy igazából nem ebben a munkafolyamatban volt az, amikor ilyennek a mérástam, vagy próbáltam kutakodni magamban, a lelkemben, hogy hogyan viszonyulok ehhez. Ez a Double Bind volt inkább, meg a saját produkcióm. Sőt, egy kicsit úgy is éreztem, hogy úristen, megint el kell mondanom ezeket a történeteket. Már igazából magára a történetre nem emlékszem, csak arra, hogy legutóbb, amikor meséltem, mit meséltem, vagy például ez, amiből készült egy kis játékfilm, ott már nem tudom, hogy mi volt a valóság, és mi volt Alina Nelegának a dramatizálása, tehát ez a történet megszűnt bennem is, már csak a filmet látom. Szóval elég érdekes, hogy ezek az anyagok így változnak bennem az évek során, de most még neki fogunk egy előadásnak Boros Martinnal. Jöhet a budapesti szemszög, Boros Martin rendezi, és Alex Szabokánó írja a következő produkciót, ami szintén Váróterem Reaktor koprodukció, ugyanerre a témára.
Hiszem, hogy te már megharcoltad azt a harcot a magánéletedben és a színpadon is, hogy milyen kisebbségiként érvényesülni, székelyföldiként érvényesülni, mert hogy óriási különbség van, hogy valaki Erdélynek melyik pontján él magyarként, és mi volt az első találkozása a román nyelvvel, mennyire nehéz megszólalni, mekkora szégyenérzetet hordoz magában, vagy a tévedéstől való félelmet hordozza magában. Te már megharcoltad ezt a harcot, és nyertesként jöttél ki, mert hogy még mindig itt vagy, és még mindig nem mentél el. Viszont mivel, hogy folyamatosan visszatérnek színházi előadásokban, filmekben, ez azt jelenti, hogy még mindig van társadalmilag mit kezdenünk ezzel a román-magyar együttéléssel, kisebbség-többség viszonyával, vagy egyáltalán maga a nyelvvel, a nyelvben való identitással, stb. Hogyan lehet ehhez folyamatosan hozzányúlni, anélkül, hogy ne is legyen egy oktató jellege, hogy színházilag is érdekes legyen, számodra színészként is érdekes legyen.
Abból kifolyólag ugye, hogy mindig más-más csapat, más szerző, más rendezővel foglalkozunk ezzel a témával, lényegében mindig van egy ilyen új perspektíva, egy új szemlélet akár, vagy új tapasztalások, szóval végülis gazdagodom új és új történetekkel akár. Visszatérve arra, amit mondtál, hogy így személyes szinten megoldottam, sajnos nem, mert valamiért nyilván megtanulom a szövegem és onnantól kezdve nincs problémám színházban, de még mindig elég sok nyelvtani hibát ejtek. Még mindig érződik az akcentusomon, hogy magyar vagyok. Szóval ezt nem tudtam még mindig tökéletesíteni. Tehát azt érzem, hogy még mindig van bennem egy valami fajta akadály, egy ilyen mentális akadály, vagy lehet, hogy csak rosszak a nyelvtanulási metódusaim, de ugye mindenki azt mondja, hogy onnantól kezdve, hogy dolgozol velük, időt töltesz velük, beszélgetsz velük, akkor egy természetesen majd így fölrakódik rád, de nálam ez valahogy nem annyira természetes, tehát hiába az együtt töltött idő, még mindig nem úgy beszélek, ahogy szeretnék románul. Viszont most, sajnos nem tudtam elvállalni, de most volt egy felkérésem szintén a Reaktorban, ahol az első olyan szerepemet játszottam volna, amiben nem magyart játszom. Utólag sajnálom, hogy nem tudtam elvállalni, de hát ha majd lesz legközelebb erre lehetőségem.
De az az érdekes, hogy mégsem mentél ki Magyarországra, ahol nem kisebbségit kellene játszani, pedig azért voltak olyan munkáid, voltak magyarországi megkereséseid. Mi volt emögött a döntés mögött, hogy igen, meg kell kínlódni azzal, hogy te román előadásokban magyart kell játszál, de mégis azt mondtad, hogy na hát megkínlódod.
Érdekes, hogy nem annyira kínlódás, például sokkal gyorsabban tanulok románul szöveget, mint magyarul, vagy sokkal kevésbé felejtem el a román szöveget, mint a magyart, mert sokkal összeszedettebb és fókuszáltabb vagyok, amikor románul játszom. Volt Vásárhelyen egy olyan előadásom, ahol a partnereim románok voltak, és velük románul beszéltem, a belső monológiaim pedig magyarok voltak, lévén, hogy magyar szereplőm volt, és ott kaptam egyszer azt a visszajelzést, hogy hát végig románul kellett volna játszanom, mert sokkal erősebb a jelenlétem, ezt mondták, amikor románul beszélek, lévén, hogy figyelek arra, hogy mi van mögöttem, mit mondok, milyen szavakkal, milyen nyelvtani szabályokat alkalmazok, stb. Magyarországot illetően ott is kisebbségben érzem magam, és azt érzem, hogy ott kevésbé természetesen tudnak hozzám viszonyulni erdélyként. Tehát azért például, hogyha megnézzük a fővárosiaknak a viszonyulását a vidékhez, tehát itt a budapestiek viszonyulását a vidékhez, vidékiekhez, határon túliakhoz, megfigyelhetünk, nem akarok általánosítani, de bizonyos esetekben megfigyelhetünk egy arroganciát, egy lenéző magatartást. És ezt a románok részéről nem érzem, vagyis van olyan szerencsém, hogy olyan körökben mozgok, hogy ilyesmit nem éreztetnek velem. Míg Magyarországon volt erre példa, nem sok, de volt, és ez egyáltalán nem hívogató.
Ez az Ezer egy ötlet. Meghívottunk
Pál Emőke szabadúszó színművész.
Több előadásban is játszasz a Reaktorban, legutóbb például a Vízszól című előadásban szerepeltél. Más-e a színházhoz való, a színészethez való viszonyulásuk azoknak, akik románul végezték el az egyetemet? Most igazából teljesen mindegy, hogy milyen nyelven végezték az egyetemet. Inkább az a kérdésem, hogy más-e a színházhoz való viszonyulásuk?
Ezt a témát is boncolgattuk a munkafolyamataink során, sőt a mostaniban, a Boros Martinnal való munkában még inkább. Vannak itt is ilyen általánosítások és sztereotípiák a román és magyar színjátszásról. Tehát mondják, hogy a román színpadi színjátszás egy adott esetben egy teátrálisabb, egy elrajzoltabb irányba mozdul, kevésbé fókuszál a lélektani realizmusra, vagy kis realizmusra, mint a magyar színjátszás. És ezt a visszajelzést például az Aranyórán túl című előadásunk után is megkaptuk egy ilyen munkafázisban, még nem a végsőben, hogy színészekként magyar és román színészekként attól függően milyen döntést hoztunk, érződik a játékunkban a különböző színházi hagyományok, színházi iskolák. Igen, tehát nekünk magyaroknak vannak ilyen kis visszafogott, kisrealista párbeszédeink az előadásban, míg a románok, mintha talán egy nagyobb energiával, nagyobb lendülettel, akár elrajzoltabban dolgoznak.
Mindig érdekelt engem az, hogy hogyan lényegül át a színész az adott darabba, tehát hogy hogyan tudja azt a karaktert, akit el kell játszani, a sajátjává tenni. De mégis inkább arra vonatkozna a kérdésem, hogy hogyan tudod távol tartani magadtól azt a karaktert. Hogyha így megnézzük, hogy az elmúlt időszakban milyen karaktereket játszottál, akkor például a Magasságok és mélységekben egy nagyon erős gyász folyamaton kellett átmenned. A Vízszól című reaktoros előadás az a színházi szakmán belüli visszaéléseket dolgozza fel, az Alkésztízben is egyfajta erőszakról van szó. Mind olyan drámai karaktereket, amelyek azért nagyon tudnak bántani, és hogyan tudod távol tartani magadtól ezeket? Tehát, hogy mennyire kell közelengedned magadhoz ezeket a témákat, és mennyire kell megvédened saját magadat ezektől a témáktól, mert hogy nem lehet benne élni folyamatosan egy gyászban, vagy éppen egy abúzusban, és hasonlók.
Egyszer azt mondta egy rendező nekem még rég, hogy olyan vagy Emőke, mint egy kutya. Bedobunk a vízbe, vagy bemész a vízbe, ez most lásd valamelyik ilyen szélsőséges helyzet, mint gyászfeldolgozás, vagy erőszak, vagy abúzus, vagy stb. Kijössz, megrázod magad, és mész tovább, mintha mi sem történt volna. Szóval az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy sokkal stabilabb vagyok. A 20-as éveimben, még amikor játszottam, azt éreztem, hogy így megváltoztat egy picit a szerep, a hétköznapi energiáimat, meg létezésemet. De igazából, ami történik szerintem, az az, hogy van ez a szivárványos hasonlatom, amiben azt gondolom, hogy olyanok vagyunk, mint egy szivárvány, amiben az összes szín megtalálható bennünk, és adott szerepekkor bizonyos színeket erősítünk föl magunkban. Tehát nem gondolom, hogy a szerep egy idegen lény, valami, amiben be meg ki kell lépni, hanem egyszerűen csak magamban erősítek föl valamit, és ezt már egyre gyorsabban meg tudom tenni, ez valóban színészfüggő. Tehát az Alkésztész előadás előtt 10 perccel lehet, hogy még nevetgélek, és utána váltok, és azt mondom, hogy most az történik, hogy meg fogok halni, és itt az emberek, akiket látok, akik itt vannak, nézők, Admétosz, a szolgálólány, őket mind ma látom utoljára. És innentől váltottam, és innentől ez a sztori. Lejár az előadás, 10 perc, és onnantól már az a sztori, hogy átöltözök, letusoltam. És mondjuk ott az a rituál, hogy letusolok segít. Tehát igazából felerősítek magamban valamit annak függvényében, hogy milyen helyzetben vagyok, és ezt mindig a képzeletemmel teremtem meg, vagy nyilván a színpadi vagy filmes valóságban megteremtődik ez önmagától is akár. Szóval nem is foglalkoztat feltétlenül ez a be-ki lépés. Míg valóban fiatalabb színészkoromban foglalkoztatott, mert észrevettem magamon, hogy hordozom, viszem magammal, megváltoztat, stb. De az utóbbi időben megerősödtem ilyen szempontból, azt hiszem.
Egy ideje tanítasz is a Bábesbolyai Tudományegyetemen. Mit viszel bele az órákba a személyes tapasztalatokból? Tehát, hogy azért egy olyan színészi karriert jársz be, ahol nagyon sok mindent tapasztalhatsz, és mi az, amit úgy érzed, hogy tovább kell adnod, mi az, amit úgy érzed, hogy el kell mondanod a mostani diákoknak?
Nem is a konkrét információk felől közelítenék, hanem viszonyulások felől. Tehát, hogy végig gondolom, hogy ki az a hierarchiában nálam fönnebb levő ember, aki engem segített kibontakozni, vagy a legjobb potenciálomat kihozni magamból, ki az, aki segített abban, hogy szabad legyek, hogy bátor legyek, hogy merjek tévedni. Ezek mind nagyon fontos dolgok szerintem a színi egyetem ideje alatt, hogy merjenek tévedni, hogy bátrak legyenek, hogy szabadok legyenek, hogy ne küszködjenek önbizalmi problémákkal, vagy önértékelési zavarokkal, vagy ne kérdőjelezzék meg minden reggel és este, hogy ők vajon erre a szakmára valók-e. És akkor igazából ezek inspirálnak az ilyen rendezők, tanárok, mentorok, stb., akik rám jó hatással voltak, és igazából onnan próbálok inspirálódni, hogy ezt elérjem a diákokban, hogy bátran dolgozzanak. Eleve igyekszem egy olyan hangulatot teremteni az órán, igyekszem olyan viszonyt ápolni velük, tehát mindenképp egy közvetlenebb viszonyt, igyekszem kerülni ezt a nagyon alá fölé rendelt állapotot. Nyilván a szerep miatt, a tanári szerep miatt alapvetően van egy felsőbb státuszom, ami, és alapvetően azt érzem, hogy ahhoz képest, hogy fiatal tanár vagyok, nem élnek vissza a diákjaim ezzel, ami engem sokszor tényleg meghat, és ami szuper.
Azt hiszem, hogy azért lehet nehezebb a színházi szakmát, vagy a színház mesterséget oktatni, mert hogy itt a tananyag, persze a színház történeten kívül a tananyag az tulajdonképpen az ember, és ugye a diákokban is úgy valahogy az emberségükön keresztül kell játszani. Mennyire kihívás számodra az oktatás?
Most már harmadik éve tanítok, az elején nagyon szorongtam és stresszes voltam, és azt hiszem a Vízszólnak a munkafolyamata is gátolt egy kicsit, úgymond elkezdtem azon sokat gondolkodni, hogy mi az a visszajelzés, amit adok, és az előre viszi, előre lendíti a diákot, és mi az, amivel visszahúzom, vagy ami neki rosszul esik. És emlékszem, hogy erre nagyon rápörögtem egy időben, és bestresszeltem, amikor a visszajelzésre került a sor. De ezt valahogy sikerült elengedni, úgyhogy most már sokkal, de sokkal jobban élvezem, felszabadultabbnak érzem magam. Ugye mondják, és ezzel bátorított mindenki, hogy az eleje nehéz lesz, meg kell szokni, bele kell tanulni, stb. És úgy érzem, hogy ebben így haladok. Nyilván rengeteg mindent kell még tanuljak.
És felkészíthetőek a diákok a bizonytalanságra, mert hogy azért te több interjúban, több beszélgetésben mesélsz arról, hogy független színházi társulatokban játszasz, a szabadúszás mellett döntöttél, bár volt lehetőséged arra is, hogy külszínházban játszál, de ez azt eredményezi, hogy ami a színházi szabadságot biztosítja, a másik oldalon azért van egy egzisztenciális bizonytalanság, és hogy erről tudsz mesélni nekik, vagy erre felkészíthető-e a fiatal színész, hogy több útja van, több lehetősége van, de hogy az egyike például az is járhat, hogy folyamatosan attól függ, hogy van-e munkája, hogy épp sikeres-e az egyik másik pályázata.
Az egyik dolog, ami erről eszembe jutott, szerintem most a felvételi, a rosta nem akkor történik, amikor a színire való felvételi történik, hanem az egyetem elvégzése után. Tehát utána van a szelekció. Utána van az igazi verseny. Nagyon sok színész végez, és alapvetően azt hiszem jellemző, hogy sok szakon több szakember végez, mint amennyire szükség van. Tehát ha megnézem, hogy mit tudom, Marosvásárhelyen végez 10-15 diák, nálunk 10-15 diák, nincs szükség 20-30 színészre évente csak itt. Vagy nincs igény, nincs hely, azt hiszem. A másik dolog, ami eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy az egyik tanár kollégámmal beszélgettem erről az egész tanári tevékenységről, és ő mondott egy ilyet, hogy úgy képzeljem el, hogy olyanok vagyunk a diákjainknak, mintha szüleik lennék, és a példánkkal is tanítunk. És nyilván én egy példa vagyok ezzel a szabadúszó móddal, de vannak olyan tanáraik, akik le vannak szerződve, vannak olyan tanáraik, akik inkább szociális dolgokkal foglalkoznak, vagy workshopokat szerveznek, stb. Tehát minden tanáruk aktív, más-más döntéseket hoznak, és ezek mind-mind példák tudnak lenni a diákoknak, hogy na, őt inkább az vonzza, na, neki fontos az egzisztenciális biztonság. Nyilván harmadéven, vagyis a végzés évében, most már 4 éves lett a képzés, úgyhogy most már 4. éven fogjuk majd érezni ezt a pánik hangulatot a diákok körében, hogy mi lesz most velük. És én csak arra tudok gondolni, hogy annyira örülnek, hogy ezen már túl vagyok, ezen a szakaszon, és így próbálok mesélni arról, hogy hogyan lehet ezen túl lenni, tehát nem biztos, hogy mindenki harmad-negyed év után el tud helyezkedni, lehet, hogy pár évbe beletelik, de hogyha nem adja föl, megtörténhet. Tehát vannak ilyen biztató szavak listája diákoknak, és akkor onnan lehet válogatni ilyenkor, hogy mivel biztatod, vagy bátorítod, hogy ne adja föl.
És mivel biztatod a független színházi szférát, hogy ne adjátok fel, mert hogy azért nagyon sokban függ, hogy milyen állami támogatásokat kaptok esetleg, vagy milyen pályázatokat nyer el egyik-másik társulat, tehát hogy kicsit olyan bizonytalan néha az, ha csak a Váróterem projektnek a történetét nézzük, akkor az elmúlt években többször helyszínt kellett váltani, mert nem volt olyan hely, mert bepenészesedett az a helyszín, ahol próbáltatok, ahol az előadások voltak, tehát hogy itt lehet egy óriási nagy művészi szabadság, és mellette azon kell gondolkodni, hogy hány kabátba menjek el próbálni, mert nincsen fűtés.
Valóban a Zugban, a Traján utcai helyszínünkön volt olyan, hogy nem volt fűtés, viszont ahogy teltek az évek, és így kinőttük ezt a 20-as évek lendületét és őrületét, és nem tudom mi, és belegondoltunk, hogy van egy olyan szempont is, hogy ez káros az egészségünkre, akkor már szereztünk fűtést, és azt hiszem, hogy oda már nem tudnánk visszamenni egyikünk sem olyan körülmények közé, vagy olyan feltételek közé. Most az ízben ez egy a Párizs utcai helyszín, amit a Sosin rendezetbe újtott föl, a Sosin a fő bérlő, és mi vagyunk az albérlők. Ott már nagyon jó körülmények vannak szerintem. A Váróterem helyzete ott, azt kell mondanom, hogy mind egyesület sikeres pályázatai voltak, mind akár magyarországi pályázatok, mind a romániai pályázataik. Ott inkább egy elfáradás, vagy bizonytalanság, vagy kiégés, vagy bármi tapasztalható, tehát a társulat lényegében mind olyan, mint ahogy az régebb volt, az már nincs. Tehát az tud lenni, hogyha mondjuk nekem van egy ötletem, amiről szeretnék előadást csinálni, hívok rá szerzőt, rendezőt, vagy megírom, megrendezem bármi, akkor fordulhatok Imecs Magdó Leventéhez, és mondhatom, hogy gyere, pályázzuk ezt, meg gyere, csináljunk valamit. Van tér, van pénz, már csak idő és motiváció kellene, ami ugye sok évnyi független színház így fenntartása után lehet, hogy így az meg tud fogyatkozni. A Reaktor, ott viszont kitaláltak egy olyan rendszert, ahol nagyobb biztonságban, anyagi biztonságban vannak a színészek, a társulat tagjai. Úgyhogy vannak megoldások, lehet találni megoldásokat. És hogy mivel Mátoricsom, hát azt hiszem, hogy nyilván az anyagiak is lehet egy szempont, de az, hogy többféle fajta munkát végez egy független színész, legyen az takarítás, adott esetben szerelés, vasalás, promózás, szóval az így embertelen hosszú távon azt csinálni, és azért ez érződik akár a Váróterem csapatánál is.
És miért éri meg mégis kitartani emellett? Tehát, hogy miért éri meg kitartani a független színházi társulati tagság, vagy amellett, hogy szabadúszóként dolgozol, és szabadúszóként várod a projekteket?
Nekem mindenképp megéri, mivel már ebben élek, így élek több mint egy évtizede, azt nem tudnám elképzelni, hogy leszerződjek, és legyen egy főnököm, aki megmondja. Azt tudatosítottam, vagy azt vettem észre, hogy kénytelen vagyok több lábon állni. Így jött a tanítás, így van a Reaktor az életemben, a Váróterem tavaly volt a Create Acting Enjoy-nál egy projekten, szóval alapvetően szabadúszóként tudom meghatározni magam. Akkor emellett vannak a filmek, rengeteg lehetőség is munka van, tényleg. Tehát most már ott tartok, hogy le kell mondjak dolgokról, hogy az egyetemen tudjak helyt állni. Szóval nem panaszkodhatom, munka van, izgalmas kihívások vannak, izgalmas munkatársak, alkotótársak vannak. Szóval nekem ez így fekszik, az én személyiségemhez fekszik, a szabadságvágyó személyiségemhez. Ez inkább, mint sem egy leszerződött állapot. Uh-huh. De ki tudja, lehet, hogyha végképp belefáradok, vagy megunom, vagy ki tudja, akkor lehet, hogy lefogok.
Visszatérve az interjúnknak az elejéhez, a beszélgetésünk elejéhez, ugye készült az idén 25 éves székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor színháznak a születésnapja alkalmából egy beszélgetés több előadóval, több színésszel, több színház közeli emberrel és veled is, és akkor azt kívántad nekik, így a beszélgetés zárásaként, hogy kívánok nekik játékkedvet, hogy lejjenek örömöt a munkában, hogy további fiatalokat inspiráljanak, és ide kapcsolódik a kérdésem is, hogy hogyan lehet fenntartani a játékkedvet?
Abból indulok ki, hogy sokszor az az érzésem, hogyha próbálok, Én inkább szeretek próbálni, mint nézők előtt játszani. Mondjuk ez az utóbbi időben változott, most már sokkal nyugodtabb vagyok nézők előtt is, de régebb nagyon izgultam, úgyhogy inkább ilyen próbapárti voltam. Tehát amikor próbálok, nem érzem azt, hogy dolgozom, ami hát azért nem biztos, hogy sokan el tudják ezt mondani magukról. Pont ez a veszély a munkámnak, hogy így hajlamos vagyok tényleg reggeltől estig dolgozni. Hát azt hiszem a kíváncsiság, a nyitottság, ami segít nekem fenntartani a játékkedvet, meg minden projektben keresek valamit. Nem biztos, hogy mindegyikben megtalálom, de mindegyik projektben keresek valamit, hogy na, ebben ezt fogom figyelni, vagy ezt fogom kutatni, vagy ebben a projektben legyen az egy komfortzónán kívüli dolog, mint például a musical esetében. Ezt a projektet azért vállalom be, hogy tanuljak meg énekelni, merjek énekelni nézők előtt. Még más esetben igen, azt hiszem a komfortzónán kívüli állapot valami olyannak a vállalása, ami nem egy megszokott dolog, nem tudom rá azt mondani, hát ezt tudom, vagy hát ebben annyi tapasztalatom van, ez engem mindig inspirál, vagy mindig egy ilyen nagyon izgatott, kíváncsi állapotba tesz.
Hát nagyon sok olyan lehetőséget kívánunk neked, ahol lehet feszegetni a határokat, és a komfortzónának a különböző határait lehet azért keresgetni és feszegetni, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk ma az Ezer Egy Ötletben.
Én is köszönöm a meghívást.
És a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, és emlékeztetném önöket arra, hogy követhetőek vagyunk, illetve az Ezer Egy Ötlet műsora követhető az Instagramon is, valamint a Spotify-ra is közzétesszük a műsorainkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, P. Kristály Bea vagyok, viszont hallásra.
Ezer Egy Ötlet, és minden, ami utána jön. Karriertörténetek péntek délután a 4 órai hírek után.